Bár ismeretlen lehet az út, mégsem megyek egyedül, mert az Úr nem hagy el engem, ha idelent követem őt. Bármi is jöjjön, ő velem marad napról napra, és én tudom, hogy az én üdvözítőm nálam vagy velem van. Ő mindig velem van, ő mindig velem van. Napsütésben és esőben az én Jézusom mindig velem van. Amikor a viharok nagyon morajlanak, sötét felhők vesznek körül, és a hullámok tombolnak körülöttem a sötét éjszakában, akkor ő, aki minden félelmet elűzött, kezénél fogva tart engem, mert az ő szeretetében megőriz engem. Ő mindig velem van. Ő mindig velem van. Napsütésben és esőben az én Jézusom mindig velem van. Amikor a világ gondjai sűrűködként szorongatnak engem, amikor a pokol minden hatalma körülveszi lelkemet, akkor hallom az Úr hangját, légy nyugodt, én nem vagyok messze, meglásd, mennyire szerettelek téged. Ő mindig velem van, ő mindig velem van. Napsütésben és esőben az én Jézusom velem van. Ő mindig velem van. Ő mindig velem van. Napsütésben és esőben az én Jézusom mindig velem van. Szeretett testvéreim az Úrban, a mai különleges zürichi áhítat kapcsán köszöntünk mindenkit, akik eljöttetek, és mindazokat is, akik világszerte egyesültek a mi Urunk Jézus Krisztus drága nevében. Mindannyiunk számára nagyon fájdalmas és egyben nagy megpróbáltatás is, hogy a mindenható és mindent tudó Isten hazavette a mi szeretett Frank testvérünket. Mégis úgy van, hogy Isten nem hibázik. Minden a legjobbunkat szolgálja. Isten gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útaink. A hűséges és bölcs szolga 70 éven át dolgozott Isten megbízásából, és 50 éven át minden hónap utolsó vasárnapján ezen a helyen is hirdette Isten szent ígéjét a mi felkészülésünkre. A Frank testvér hatalmas szolgálata nélkül mi valamennyien nem lennénk ma itt. Frank testvér elvégezte az ő szolgálatát. Már most, ami kegyelmes Urunk, békességben hazavette az ő szolgáját. Velünk is csak jól véli az Úr. Nem fog bennünket cserben hagyni, mert az ő szava szerint most a kegyelem idején legvégén dicsőségesen be fogja fejezni a megváltás művét, amelyet elkezdett. Mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni egy vigasztaló ige szakaszt a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-7 tartó ige verseket. Akkor láttam egy új eget, és egy új földdel. Mert az első ég és az első föld eltűnt volt, és a tenger sem volt többé. És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint leszállt az égből, Istentől, mint az ő vőlegényének felkészített, felékesített mennyasszony. Ennél fogva hallottam egy hatalmas hangot a mennyből, amely ezt kiáltotta: meglásd, az Isten sátora, az ő lakhelye az emberek között van, és ő velük fog lakni, és ők lesznek az ő népe. Igen, maga az Isten lesz közöttük, és letöröl minden könnyet a szemeikről, és a halál sem lesz többé. És nem lesz többé gyász, sem sírás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az előző dolgok elmúltak. Akkor a trónon ülő azt mondta: meglásd, én mindent újjáteremtek. Majd így folytatta: írd meg, mert ezek a szavak megbízhatóak és igazak, bizonyosak. Továbbá így szólt hozzám: megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak én ingyen akarok inni adni az élet vizének forrásából. Az, aki győz, az örökölni fogja mindezt. És én az ő Isten akarok lenni, és ő az én fiam legyen. Ennyit eme drága ígé, szent ígéből. A negyedik versben állnak a vigasztaló szavak, és ő letöröl minden könnyet a szemeikből, kitöröl minden könnyet, még a mi szemeinkből is. És a halál nem lesz többé, és nem lesz többé gyász, sem sírás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az előző dolgok elmúltak. Milyen csodálatos! A hetedik vers pedig a győzteseknek, azoknak, akik felülkerekednek, a vérrel megfásárolt sokasághoz van intézve. Az, aki győz, az örökölni fogja mindezt, és én az ő Isten akarok lenni, és ő legyen az én fiam. Ó, micsoda reményteljes bizalmat hordozhatunk a mi szívünkben, hiszen örök dicsőség lett ígéretbe adva nekünk. Hadd imádkozzunk és felállunk. Uram, mindenható Isten, te menny és föld teremtője, te befejezted a te alkotásod művét, és most tökéletesíteni fogod a te megváltásod művét is, te magad egyedül. Urunk, eljöttünk, és nem tudjuk eléggé megköszönni neked a Frank testvér egyedi, rendkívüli szolgálatát. Köszönjük neked, hogy le tudta tenni te nálad a nehéz terhet, amelyet egy életen áthordozott a mennyasszonyi gyülekezetért, és aztán gondtalanul el tudott aludni. Uram, teljes várakozással érkeztünk el ide. Bocsásd meg, hogy annyira hiányosak vagyunk. Uram, többre van szükségünk belőled. Szeretnénk egészen újonnan megtapasztalni téged. A te szellemed legyen mindannyiunkon, és dicsősd meg magad közöttünk. Hadd teljesüljön mindannyiunkban valamennyi ígéreted. Ezt kérjük a te nevedben. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy újra és újra magasztalhatjuk a mi Istenünk kegyelmét és azt a művet, amit értünk a Golgotai kereszten véghez vitt, vagy tökéletesített. Ma reggel ismét nagyon hálásak vagyunk Istennek az ő nagy kegyelméért, az ő szeretetéért és hűségéért. És ezt fejezi ki újra és újra ez az énekíró is. Ó, milyen csodálatos, ó, milyen csodálatos a megváltó hűsége a szeretetben. Mi ugyan hűtlenné válhatunk, de ő mindig hűséges marad. És ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ő együtt érez a gyengeségeinkkel, és hogy mindig újból megsegít bennünket minden élethelyzetünkben. Szeretnék, mielőtt imádkoznánk, Isten szavából, az Ézsaiás próféta 12. fejezetéből becses szavakat felolvasni. Ézsaiás 12. fejezete, a második versből. Csak ugyanúgy van, hogy Isten az én üdvösségem. Telve vagyok bizalommal, és nem félek. Mert Isten, az Úr, az én erőm, és az én dicsőítő énekem, és ő szabadítómmá lett nekem. És örömmel üdvrivalgva fogtok vizet meríteni az üdvösség a szabadulás forrásaiból. És ezt mondjátok majd azon a napon. Adjatok hálát az Úrnak, kürtöljétek világgá, híreszteljétek az ő nevét, tegyétek ismerti az ő nagy tetteit a népek között. Magasztaljátok, hogy az ő neve fentséges. Énekeljétek dicsőítő éneket az Úrnak, mert csodatetteket végzett, és ismertékkel legyen az egész földön. És mi valhatjuk azt, hogy az egész földön ismerté lesz hirdetve. Isten szavának minden tekintetben be kell teljesednie. És annyira hálásak vagyunk, hogy ez minden nemzet között hirdettetik. Az ő szava, az ő üzenete és az, amit a mi napjainkban elhangzott. És akkor az van írva a 6. versben, ujjongjatok, és legyetek vidámak ti Sion lakói, mert nagy az Izrael szentje a ti közepetekben. Nem csak a Jeruzsálem lakói, nem csak a Sion lakói, hanem mi is. Szeretteim, hadd forduljunk ujjongva és örvendezően a mi Urunkhoz. Adjunk neki tiszteletet és felmagasztalást. És énekeljünk neki dicsőítő éneket is. És ezért hálások vagyunk, hogy nem kell félnünk, hanem örömmel járulhatunk az élet forrásához, amely az életet fakasztja. Legyen, hogy Isten megáldjon bennünket ma reggel is, és legyen velünk. Hadd álljunk fel, hogy együtt imádkozzunk. Hűséges Istenem, imádunk téged ebben a reggeli órában, és kijelenthetjük a te szolgáddal Ézsaiással együtt, tagadhatatlanul úgy van, hogy Isten az én szabadításom. Ó, Uram, te lettél a mi szabadulásunk, te vagy számunkra mindenben minden. És mi is elmondhatjuk, teljes bízalommal vagyok, és nem félek, mert Isten az Úr az én erősítő és dicsőítője nekem. Uram, te légy és maradj is az, te közöttünk vagy, és a szívünkben is vagy. Imádunk téged, valóban te lettél lelkünk megmentője. Te megfizetted az árat, te eljöttél, te elhoztad a teljes megváltást. A tied legyen a hála, a felmagasztalás és a tisztelet, a dicsőség és az imádat a te csodálatos nevednek. Uram, annyira örülünk, hogy hálás szívvel járulhatunk a te színed elé, hogy tisztelettel és hódolattal adózhatunk neked, és hogy láthatjuk, hogy a te szavad beteljesedik napjainkban. A te dicsőséged és a te nagyszerű tetteid közhírré kell legyenek téve minden népek között, így ígérted meg, és így kell lennie, Uram. És ezért neked adjuk a megtiszteltetést, hogy láthatjuk, hogy a mi napjainkban is eljut a te üzeneted minden területre. Minden országban is vannak embereid, akiket a mi napjainkban elhívsz, és akiket megváltasz az ő bűneikből, és a te néped közzé számold őket. Köszönjük neked, hogy vannak hírnökeid is, és hogy elküldöd a te hírnöködet idekorán és későn. Köszönjük neked, Uram, hogy munkálkodsz, és kérünk téged most, hogy maradj velünk is, és tartózkodj közöttünk ma reggel. Ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, és ajándékozz meg kegyelemmel a hallgatásra, és ajándékozz meg kegyelemmel arra, hogy tisztelettel és hálaadással adózzunk neked. Hadd legyünk összehangolva a te szent szellemed ereje által. Semmit sem tudunk magunktól venni, és semmit sem tudunk képesek előidőzni. De hitben feltekintünk, és kérünk téged, Uram, hogy vegyél el mindent, ami az útadba áll, és ami nem téged jelképez. Imádat a te dicsőséges és csodálatos Jézus nevednek. Amen. Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Igazából azt a mondatot akartam kimondani, amit az Úr mondott, amikor az övei közzé lépett, vagy megjelent. Békesség legyen veletek. Valami nagyon csodálatos dolog az, amikor beteljesedhet az, amit Isten Ézsás prófétán keresztül kimondott, hogy az ő küldöttei, az ő hírnökei békességben kivonulnak, és az igazságszolgáltatás magvetését végzik. Nem csak a tegnap este óta, hanem már azelőtt is elgondolkodtam erről az utolsó utazásról, és általában azokról az évekről, amelyekben a magvetés történt. A kegyelem, amivel Isten megajándékozott, az volt, hogy keressük a békességet, teljes erőfeszítéssel hajszoljuk azt, és soha ne használjunk valamilyen felismerést arra, hogy békétlenséget keltsünk, hanem azt hangsúlyozzuk, ami összeköt bennünket, ami közös bennünk, és hagyjunk figyelmen kívül sok mindent abban a hitben és bizalommal, hogy eljön Isten órája. És mindazok, akik az igazságból vannak, előbb-utóbb meg lesznek ragadva attól, ami nekik elrendeltetett, és részesülni is fognak benne. És egy olyan dolog, szóval ez egy olyan dolog, amit különösen a Branham testvér szolgálatában is megfigyelhetünk. Nincs olyan prédikációja, amelyben valahogyan a dogmatizmus vagy a mindent tudó hozzáállás kerülne előtérbe, hanem egyszerűen a szívét betöltő isteni szeretetből fakadóan előterjesztette az isteni üzenetet, amely valami istenit eredményez mindazokban, akik befogadják azt, és akik szívből el tudják hinni, amit elmondott. Ezekben a napokban megemlékezünk a mi Urunk emberré létéről, és ez az isteni szeretet bizonyítéka. Isten szeretete abban nyilatkozott meg, hogy lealacsonyodott hozzánk, hogy kibéküljön velünk, hogy helyreállítsa újra a hídat, hogy létrehozza a közösséget és a vele való kapcsolatot. És ezzel kapcsolatosan elolvastam ma reggel sietve 2-3 ige szakaszt az Ószövetségből, majd néhányat az Új Szövetségből is. A 34. Zsoltár, 34. Zsoltár, versében ez áll, 34. Zsoltár 15. verse. Tartsd magad távol a gonosztól, és cselekedd a jót. Keresd teljes erőfeszítésből a békességet. A 19. versben az Úr közel van a megtört szívekhez. Segít a szellemben összetörteknek. És aztán a 85. Zsoltárban az egyik legcsodálatosabb ígéret arra való hivatkozással, ami a Golgotán történt. Itt azt olvassuk a 8. versben, Zsoltár 85, a 8. verstől. Engedd meg, Uram, hogy tekintetbe vegyük a te kegyelmedet, és biztosíts bennünket a te szabadításoddal. De hiszen meg akarom hallgatni, amit Isten az Úr közhírré tesz. Tagadhatatlanul áldást tesz közhírré az ő népe és az ő kegyesseinek, csak hogy ne forduljanak vissza újra a bolondsághoz. Csak ugyanúgy van, hogy közel van az ő szabadítása azoknak, akik félik őt, hogy dicsőség lakjék a földünkön vagy országunkban, hogy a kegyelem és a hűség találkozzék egymással, az igazságosság és a békesség csókolózzék. Ennyit ebből az ígéből. Talán még a következő verset, a 12-t, a hűség fog kihajtani a földből, és az igazságosság fog letekinteni az égből. Az angol fordításban ez a vers így hangzik, a kegyelem és a hűség átölelik egymást. A kegyelem és a hűség át fogják ölelni egymást. Az igazságosság és a békesség megcsókolják egymást. Isten mindezt megtette. Most nekünk fel kell ismernünk, hogy Istennek ebbe a művébe belettünk illesztve, vagy állítva, sőt, hogy mi magunk vagyunk Isten műve. És ezt már elég gyakran elmondtuk. Nem csak Isten üdvterméről beszélünk, hanem mi is egy része vagyunk ennek az Isten üdvtervnek. És ezt is hangsúlyoztunk már. Mi vagyunk ennek az isteni üdvtervnek az alapvető része, függetlenül attól, hogy Isten mennyit és mit foglalt bele az ő mindent átfogó tervébe. Isten egész üdvtervének alapvető része mégis a kiválasztott sokaságból tevődik össze. Az egész megváltás és Isten üdvtervének központi eleme a megváltotta. És ha ezt megértettük, és ez egy isteni kinyilatkoztatássá vált számunkra, akkor már is segít veled rajtunk. Akkor tudatosul bennünk, hogy itt nem egy tanításról, nem egy ismeretről van szó, hanem arról, amit Isten értünk, velünk, és általunk tett, és továbbra is tenni akar. Csak ugyanúgy van, hogy az ő üdvössége közel van azokhoz, akik félik őt. Zsoltár 111.10. Az Isten félelem már kezdettől fogva a bölcsesség kezdete volt. Minden olyan bölcsesség, amely nincs az Isten félelemben gyökerezve, nincs beleágyazva abba, nyugodtan otthon hagyhatjuk. Minden ige hirdetés, minden tanítás, minden, ami nem Isten szeretetében és félelmében van ágyazva, nem szolgálhat áldásként. De itt azt olvastuk, hogy a mi Istenünk áldást hirdet, vagy jelent be. És ez az áldás nem csak, hogy be lett jelentve, hanem el is jött. Elérkezett Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mindaz, amit az Ószövetségben, ami az Ószövetségben profécia volt, az Új Szövetségben isteni valóság lett. Minden ígéret az első Mózes 3.15-től, a Malakiás 3.1-ig Krisztusra való hivatkozással adattak, majd ő benne isteni valósággá is lett. Itt ez áll a 8. versben, engedd meg, Uram, hogy tekintetbe vegyük a te kegyelmedet, és biztosíts bennünket a te szabadításoddal. Ez volt az Ószövetségben a proféták vágyódása Isten népének és mindazoknak, akik Izrael szabadítására, üdvösségére vártak. Ma, anélkül, hogy erőszakot alkalmaznánk e verssel szemben, elmondhatjuk valóban, Uram, te megláttattad velünk a te szabadításodat, Uram, te megajándékoztál bennünket a te kegyelmeddel. Uram, te biztosítottad számunkra az üdvösséget. Nekünk fel kell fognunk, mégpedig isteni kinyilatkoztatás által, nem az elménkkel, különben mindig előről kezdjük. Amennyiben a kinyilatkoztatás által felfogtuk, hogy ez Istennek egy befejezett műve, és hogy mindaz, ami a prófétai ígében kilátásba lett állítva számunkra, Krisztusban megadatott nekünk, és valósággá vált, akkor mindenki szívből örülhet. 8. vers még egyszer. Engedd meg, Uram, hogy tekintetbe vegyük a te kegyelmedet, és biztosíts bennünket a te szabadításoddal. Mondd ki ma a szívedben, Uram, én megláthattam a te szabadításodat. Uram, te részesültem a te kegyelmedben. Uram, te segítettél rajtam. Ez egy személyes bizonyossággá és a kegyelem megtapasztalásává és kegyelemből megtapasztalássá kell váljon számunkra. 10. vers. Csak ugyanúgy van, hogy közel van az üdvössége azokhoz, akik félik őt. Ez az Isten félelem nem egy olyan félelem, hogy el akarunk bújni. Nem a büntetéstől való félelem, hanem a tisztelet tudat, amelyet a Szent Istennek kell tanúsítanunk örökkévalóságtól örökkévalóságig. Tisztelet tudatot tanúsítani Isten iránt. Csak ugyanúgy van, hogy közel van az üdvössége azokhoz, akik félik őt, hogy dicsőség lakozzon a földünkön, hogy a kegyelem és a hűség találkozzék egymással. Az igazság és a békesség csókolózik egymással. Micsoda erőteljes beszéd. Nem is tudom, úgy tűnik, mintha ma olvasnánk ezt először. Pedig már régóta benne áll a Bibliában. Nem éppen a tegnap íródott. Már régtől fogva, évszázadok óta, hogy ne mondjam, évezredeken keresztül hirdett veled, és meg is lett tapasztalva. Ugyanúgy, ahogy a próféták és Isten emberei kijelentették ezeket a dolgokat, ugyanúgy váltak kegyelemből isteni valósággá is. A 122. Zsoltárban az áll írva az első verset, majd a 6. és 7. verset fogom felolvasni, talán egészen végigolvasom. Örventem, amikor azt mondták nekem, hadd szarándokoljunk el az úrházához. Így most már a te kapuidban állnak a lábaink, Jeruzsálem. Nem akarom tovább olvasni, hiszen ismeritek a Zsoltárt, hanem a 6. verstől tovább. Ajánljátok fel Jeruzsálemnek a békeköszöntést, üdvösség azoknak, akik szeretnek téged. Uralkodjék a békesség a te falaidban, legyen nyugalom a te palotáidban. A testvéreim és barátaim érdekében békességet akarok kívánni neked. Az Úr, a mi Istenünk háza érdekében áldást akarok kérni számodra. Milyen csodálatos gondolatok vannak itt kifejezésre juttatva. Jeruzsálem, a mi Istenünk városa, az Isten népe, amely hordozta és elhitte az ígéreteket, amely abban megtisztelte és benne részesült, hogy a próféták közöttük lehettek, majd végül a Mesiásban láthatta a beteljesedését. A 6. vers még egyszer. Ajánljátok fel Jeruzsálemnek a békeköszöntést. Üdvösség azoknak, akik szeretnek téged. Üdvösség vagy szabadulás azoknak, akik szeretik Isten, és akik szeretet, akiket szeret Isten. Ez nem egy egyirányú utca, hanem ahogyan Isten szeretett minket, úgy szerethetjük mi is őt. Ő, aki megkeresett minket, és megtalált bennünket, és az ő tulajdonává rendelt bennünket, valamit tenni akar belőlünk, az ő dicsőséges kegyelmét visszasugározzuk. Örventem annak, így olvastuk itt, amikor azt mondták nekem, hadd zarándokoljunk el az úrházához. Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor azt mondhatjuk egymásnak, hadd menjünk el az úrházához, hadd hallgassuk meg az ő szavát, magasztaljuk az ő kegyelmét, és részesüljünk az ő áldásában. És mi megáldjuk egymást a békesség köszöntésével. Éppen az imént olvastam el a János evangélium a 20. fejezetéből, amikor az Úr azt mondta, békesség legyen veletek, megmutatta nekik ennél fogva az ő kezeit, és ők megörvendeztek. Azok az emberek, akiknek békességük van Istennel, láthatják az Urat, és fel fognak frissülni, örülni fognak. Az énekíró így énekli, amikor az Istennel való békesség átjárja a lelkemet, akkor örül és újong az én szívem. Hányszor tudtam volna ráharapni, amikor itt-ott kérdések lettek feltéve, és tudtam, hogy azok viszályt hoztak volna, vagy szítottak volna. Boldogok lehetnek azok, akik kegyelmet találtak Isten előtt arra, hogy szívükben hordozzák Isten nekem a békességét. Az én testvéreim és az én barátaim érdekében békességet akarom kívánni neked, a 8. vers. Az Úr, ami Istenünk háza érdekében, áldást akarok kérni, tereját, a 9. vers. Nem csak egyénekről van szó, hanem az Úr gyülekezetéről. Arról van szó, hogy Isten velünk legyen, és be tudja fejezni, és be tudja teljesíteni az út utolsó szakaszát, és az üdvösség történet utolsó részét. Nem csak arról van szó, hogy összejövünk, mert vasárnap vagy szombat van, hanem éppen arról, hogy megjelenjünk Isten előtt, hogy beszélgessünk vele, és hagyjuk, hogy ő beszéljen hozzánk, hogy, ahogy az imént mondtuk is, kegyelemből befejezhesse az üdvösség történetét. Az Ézsaiás 53-ban, ami Urunk is megváltunk közvetlen szenvedéséről szóló fejezetében, az 5. versben ez áll. És mégis megsebesítetett a mi vétkeinkért, a mi áthágásainkért, és össze lett zúzva, ami... vétkeink vagy adóságaink miatt, a büntetés őre állett róva a mi békességünkért, és az ő ostorcsapásai nyomán, annak sebei által gyógyulást nyertünk. Milyen szépek vagy szívesen látottak azoknak a lábai, akik Isten békességét és Isten üzenetét hordozzák, mint az örömhírnökei. Talán egy mondatban összefoglalhatjuk. Azok, akik az isteni üzenetet és az íge hirdetést isteni békességgel hordozhatják, akkor Istennek az ő áldásával kell kísérni az egészet, nem tud majd más tenni. És ő megáldott, és továbbra is meg fog áldani. Ha áttérünk az új szövetségre, akkor találkozunk a nagy bejelentéssel, amely meg lett adva, ami Urunk és megváltunk születésével kapcsolatosan. De ezt megelőzően Zakariás is elmondott már néhány szót Isten szelleme által. Lukács evangéliumának első fejezete a 67. versétől kellene felolvasnunk az összefüggések miatt, de talán kezdjük itt mégis a 77. verssel. Hogy hozzásegítse az ő népét az üdvösség felismeréséhez, amelyben részesedni fognak az ő bűneik bocsánatán keresztül. Mert így akarja, ami Istenünk szívélyes irgalmassága, amellyel megjelent nekünk a magasságból való napfelkelte, hogy világosságot ajándékozzon mindazoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és hogy a békesség útjára vezesse a mi lábainkat. Egy összefoglalása annak, aminek nem csak, hogy meg kellett történnie Jézus Krisztus, ami Urunk által, hanem meg is történt. Ennek a Jánosnak kellett előkészítenie az útat, és amint már többször is hangsúlyoztam, amikor a Zakariás betelt a Szent Szellemmel, nem fejből, kívülről, hanem bensőleg imádkozott. Ez egy összefoglalása volt a prófétai kijelentéseknek. Mindannyian elolvashatjátok magatoknak Zsoltár 41, 14, 72, 18, 111. Zsoltár 4. verse, 132. Zsoltár 17. verse, 1. Sámuel 2, 10. Végigolvashatjátok az egész lajstromot. Mi volt a lényeg? Isten minden szent szellemmel betöltett embere, Isten minden gyermeke, mindig, hangsúlyozom, mindig az ége határain belül fog prédikálni. Az ége határain belül fog imádkozni, az ége határain belül fog hinni, és amennyiben segítséget kapunk, az ége határain belül is fog élni. Mert csak is az ígének ezen isteni határain belül lehet valóban nyilvánvaló az isteni igazi élet. Ez a Szent Szellemmel betöltekezett Isten embere pontosan ugyanúgy előadta azt a dicsőítő imádatát, mint előzőleg Mária is, aki az ő dicső énekét, az ő hódolatát nyilvánosságra hozta itt a Lukács 1-ben a 46. verstől. És látjátok, ez ugyanaz, mint az első Sámuel 2.1-től 10-ig, és az összes többi szentírás íge szakasz. Zsoltár 11.9, Zsoltár 103.17, Zsoltár 89.11, és Zsoltár 147.6, és az összes szakasz az első Sámuel 2.5-től 7-ig. Minden, amit kimondott, hangsúlyozva lett a szellem által, amelyek az akkor lejátszódó eseményhez kapcsolódtak. Képesek vagyunk ennél fogva felfogni, hogy mit jelent ez számunkra, amikor az Úr kegyelemből megajándékoz bennünket mindazon prófétai szavak összefüggéseivel, amelyek ígéretben lettek adva a gyülekezetnek erre az időre, ezzel pedig nem vagyunk egyoldalúak, hanem eltaláljuk az isteni profécia lényegét. Amikor biblikusan be tudjuk ágyazni az üdvösség történet eseményeit, vagy mint most már az üdvösség történetét lezárását, és meg tudjuk mutatni magunknak, és azt mondjuk, Isten megjövendőlte mindezt, és ez a szemeink előtt beteljesedik. Ezek az emberek, és ahogy itt láthatjuk is, helyet adtak Isten szellemének. Ők kifejezésre juttatták az ő hálaadásukat a mindenható Isten előtt az ígében adott megfelelő ígéreteknek értelmében. Ha ma is ugyanezt tesszük ezekben a napokban, akkor ez csupán annak a bizonyítéka, hogy hitben látjuk azokat a dolgokat, amelyeket Isten megígért nekünk, hitben számítunk rájuk, és hitben várjuk, hogy azok kegyelemből beteljesedjenek. Így volt ez az Zakariás esetében is, aki Jánosra hivatkozva kapta az ígéretet, mert a proféciának ezen keresztül is be kellett teljesednie. Ézsaiás 43, és a negyedik verse, Malakiás 3, az első verse, és mi történt? Nem tudta önmagát összeszedni, hogy elhiggye mindezt. Talán túl fenséges volt a számára, de ennek ellenére magasztalta és dicsőítette az Urat. Itt azt írja, hogy hozzá segítse az ő népét az üdvösség felismeréséhez, amelyben részesedni fognak az ő bűneik bocsánatán keresztül. Tehát ez nem csak egy olyan ismeret, ami a légüres térben marad, amiről vitatkozni vagy tárgyalni is lehetne, hanem az üdvösségnek ez az isteni felismerése elvezet az Istennel való tapasztalathoz, a bűnök bocsánatához, annak megtapasztalásához. Mit használ nekem, neked vagy nekünk a megigazulásról, a megszentelődésről, a mindezekről, a bibliai tanításokról és ígéretekről szóló felismerés, ha ez egy ismeretelméled marad, és nem vezet el bennünket a megtapasztaláshoz, ezek dolgok birtoklására. Abban az időben, amelyet Isten az ő ígének beteljesedésére elrendelt, ezek a dolgok, amelyek előzőleg ígéretként íródtak le, isteni valósággá válnak azokban, akik eleve elrendeltettek arra, hogy részesüljenek benne. Legelőször is a megígért íge befogadásával és a hittel egyesülve, és Isten szelleme eljön ránk, és a magasságos ereje beárnyékol bennünket, és az ő szavának, az isteni ígéretének a vetőmagja ki kell, hogy sarjadjon. Nem lehet másként, hiszen eddig is mindig így volt. Vajon változtatott-e Isten valamit is az ő útjain, vagy az ő tervein? Soha és soha sem. Izrael dicsőséges Istene soha nem hazudik. Ő hűséges az ő szavához, és hadd menjek még egy lépéssel tovább. Ő kiáll mindazok mellett, akik hittel befogadják az ő szavát. És nem csak, hogy vigyáz az ő szavaira, hanem azokra is vigyáz, akik szent tisztelet tudattal, hitben, ígéretként befogadták az ő szavát, és ezzel most ő vigyáz ránk is. Ő lesz a mi segítségünk és üdvösségünk, és Izrael őrzője nem szunnyad és nem alszik. Azt mondja a következő versben, így akarja a mi Istenünk szívélyes irgalmassága. Nem csak az irgalmasság, hanem Istenünk szívélyes irgalmassága. Üdvös állapotban vannak az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. A mi Istenünk szívéből megajándékozott az ő irgalmasságával és az ő kegyelmével. Nem csak szükségszerűségből, hanem az isteni szeretet ösztönzéséből. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Szeretteim, nincs semmi más, ami annyira lenyűgöző lenne, mint Isten szeretete. Ez olyan lehet, mint a tüzes parázs a jeges fehelyre. Az isteni szeretet forróságot hordoz magában. Meg lehet tőle melegedni, hanem akár meg is égni. Ez nem egy olyan kép, ahogy Branham testvér egyszer mondta, amit a falra vagy egy képrel fel lehetne festeni, hanem az isteni szeretetben, az isteni tűzben van élet, van hőség, van fény, vagy világosság. Ebben ott van mindaz, ami valójában hozzá tartozik. Mi a helyzet ma veled, és mi a helyzet ma velem? Amikor azt énekeljük, hogy ég a szeretet tüze, és mi úgy viselkedünk, mint valami jégcsapok. Nos, mi értelme van ennek az éneklésünknek? A hideg és a fagy ránk bizonyítna, hogy hazudunk. Nem? Nekünk most hitben Isten oldalára kell állnunk, és azt kell mondanunk, Uram, mi már nem azokban a napokban élünk, amikor az ígéretek folytonosan csak hirdetve és hirdetve vannak, hanem azokban a napokban élünk, amikor Isten minden ígéretének igenné és ámenné kell válnia, mert eljött a beteljesedésük ideje. Így akarja ezt a mi Istenünk szívélyes könyörületessége, szeretteim. Ez lenyűgöz engem. Isten mélyen szívből szeretett minket, és ezzel a mély szívből jövő szeretettel újra szerethetjük őt, mert részesedtünk Isten irgalmasságában. Egy énekíró énekli, én irgalmat nyertem, olyan irgalmat, amelyre nem vagyok méltó. A csodák közt tartom számon, büszke szívem soha nem kívánta. Hiszen ismeritek ezt az éneket, és mégis dicsekedhetünk Isten kegyelmével, amelyben részünk lett. Így akarja, igen, így akarta. Én egyszerűen így mondom, így akartam Istenünk szívből jövő irgalmassága, amellyel megjelent nekünk a magasságból való napfelkelte, hogy világosságot ajándékozzon mindazoknak, akik sötétségben és a halál árnyékával ülnek. Ennél fogva az Ézsaiás 9. fejezet első verse jut eszünkbe. Akik sötétségben és a halál árnyékában ültek, fényes világosságot láttak. Világosságnak kellett lennie az estvének idején. Pál apostol azt ír az első Tesalonikai 5. fejezetének 3. és 4. versében. Ti szeretett testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy ez a nap úgy érjen utol titeket, mint egy tolvaj. Miért nem vagyunk a sötétségben? Mert Isten világosságot adott az estvének idején, az ő ígéjének prófétai kinyilatkoztatása által. És ezért tudta Péter is kifejezésre juttatni akkor, hogy a prófétai íge úgy ragyog, mint a fényes világosság egy sötét helyen. Nem tudunk nem arra gondolni, hogy Mózes napjaiban egész napjaira gondoljunk, amikor egész Egyiptomot szörnyű sötétség borította el, illetve egész Egyiptom sötétséggel lett megverve. De ott, ahol az Isten népe összegyűlt, az a nép, amely magával hordozta az ígéretet, és várt annak beteljesedését, ott ragyogó világosság volt. És a Biblia azt mondja, hogy Egyiptomban olyan nagy volt a sötétség, hogy szinte kézzel fogható volt. És a világosság Isten népe között olyan közel lehetett, olyan erős és hatékony, hogy talán azt is érinteni lehetett volna. De a világosság megragadta azokat, akiknek az volt a rendeltetése, hogy a sötétség birodalmából kikerüljenek. És ki volt ez a világosság? Maga az Úr. Ő a világosság. Ő volt az, aki a felhő és a tűzoszlopban vonult az ő népe előtt, hogy világosságot adjon azoknak, akik a sötétségben, a halál árnyékában ülnek, és hogy a békesség útjára állítsa a mi lábainkat. A bejelentéskor aztán az angyal azt mondta Lukács 2. fejezetének 13. versében, és hirtelen ott volt az angyallal együtt a mennyei seregek sokasága is, akik dicsőítették az Istent ezekkel a szavakkal. Istené legyen a megtiszteltetés a mennyek magasságában, és a földön békesség azon emberek között, akiken megnyugszik az Istennek jó tetszése. Ez nem egy általános ígéret, ahogyan a szokásos fordításokban szerepel is, hogy dicsőség a magasságban az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez helytelen. Istennek vannak olyan emberei a földön, akiken Isten jó tetszése megnyugszik. és ezekben az emberekben, akiken megnyugszik az ő jó tetszése, ezekben az emberekben lakozik Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl. Az van itt írva a 14. versben, Istené legyen a megtiszteltetés a mennyek magasságában, és a földön békesség azon emberek között, akiken megnyugszik az Istennek jó tetszése. Természetesen tudjuk, hogy ez mit akar jelenteni. Ezt csak azok érthetik meg igazán, akik már maguk is valóban fordítottak egy más nyelvből, hogy néha milyen nehéz kifejezésre juttatni azt, ami előttünk van a saját nyelvükön. Különösen a héberből, vagy az arámi nyelvből. Milyen gyakran hiányoznak a megfelelő szavak ahhoz, hogy kifejezzük azt, ami helyes. De akkor azt mondom nektek, hogy amennyiben Isten szelleme van rajtunk és bennünk, úgy meg lesz a megfelelő összekapcsolódásunk a megfelelő szavakkal, és kegyelemből megkapjuk a megfelelő megértésünket is. Így van ez, vagy nem? Hiszen a Szent Szellem az, amely megeleveníti az ígét, és amely elveszett bennünket minden igazságra. Istennek vannak olyan emberei a Földön, akiken megnyugszik az ő jó tetszése. Amint már előzőleg említettük is a János evangéliumának 20. fejezetéből, olvassuk a 19. verstől. Amikor pedig azon a napon, a hét első napján este lett, és annak a helynek az ajtajai, ahol a tanítványai voltak összegyűlve, a zsidóktól való félelem miatt zárva voltak, eljött Jézus, megállt közöttük, és így szólt hozzájuk, békesség legyen veletek. Eme szavak után megmutatta nekik a kezeit és az oldalát is. Erre a tanítványok örvendeztek, mert látták az Urat. Ő megmutatta nekik az ő kezeit és az oldalát. Az átszúrt kezeit. Azt akarta mondani nekik, az én szeretetemet tettekkel is nyilvánvalóvá tettem számotokra. Itt vannak az isteni szeretet jelei, amelyet tanúsítottam irántatok. Itt van a megnyitott oldalom, amelyből a vér folyt, hogy megváltson benneteket. A tanítványok így állít, örültek, mert meglátták az ő urukat. Ó, mi is szívesen szeretnénk látni Jézust. Nem csak azért jövünk ide, hogy halljunk róla, vagy énekeljünk róla, hanem mi szívesen szeretnénk látni Jézust. Milyen szívesen meg szeretnénk tapasztalni, átélni Jézust, közel szeretnénk lenni hozzá ezekben a napokban, és azt szeretnénk, hogy közel kerüljön hozzánk, hogy megmutassa nekünk az ő kezeit, és az ő oldalát, hogy ráébredjünk arra, hogy ő megváltott minket. Ő nevünkön szólított minket, az igazságosság és a béke megcsókolta egymást, a kegyelem és az igazság átölelte egymást. És te és én benne vagyunk ebben az isteni átölelésben. Nélkülünk semmi sem történt, és semmi sem fog történni, hiszen minden érettünk történt. Miért volt Isten a Krisztusban? Hogy kibékítse a világot önmagával, kiengesztelődés volt, ölelés volt, kegyelem volt, megváltás volt. Boldogok azok, akik ezt nem csak elméletben tudják, hanem a gyakorlatban is megtapasztalják, hogy Isten eme kegyelme valóban hatást tudjon gyakorolni, kihatással legyen. Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy amikor belépünk egy házba, vigyük a békesség üdvözletét abba a házba. Ó, bár csak olyan emberekké tenne bennünket Isten, akiket én vágyom erre. Én szeretnék az én megváltóm eme szavaihoz méltóan élni. És tudom, hogy egyedül önmagamtól nem vagyok képes ezt megtenni, de azt is ugyanolyan jól tudom, hogy az Úr nem csak szavakat adott ki, hanem minden szava mögött tettekkel is áll. És ha itt ígéretbe lett adva nekünk, akkor ez lehetséges is. Ha neked vagy nekem nem tűnik lehetségesnek, akkor még mindig azt kell mondanunk, amint Ábrahám is tette, vajon lehetetlene bármi is Istennek? Istennél minden dolog lehetséges. És amennyiben el tudjuk hinni, hogy az ő számára minden lehetséges, akkor megnyílik előttünk a hit útja. És szívünk mélyéből igent fogunk mondani, és elfogadjuk, hogy az ígéret nem üres, hanem teljes körű. Telített abban az értelemben, hogy Isten kegyelemből megerősíti bennünk az ígéret szavát. Én azt kívánnám, bárcsak köszönthetnénk egymást, és mondhatnák, legyen veled a béke. Egy valóban isteni békesség, amely olyan, mint egy folyó, az áldás folyója. Mindannyian vágyunk rá. És valószínűleg a tegnap egy olyan részletességgel számoltam be, mint már régóta nem, és elmondom nektek, hogy mi az. Pontosan ugyanaz, amiről Branham testvér is tanúskodik. Hiszen nemrég meg is említettem nektek itt, de mivel nem jó a memóriám, bocsássatok meg, hogy megismétlem magam. De amikor lefordítottam azt a prédikációt, ahol az a bika feléje tartott, és ahol beszámol néhány élményéről, majd megkérdezik tőle, vajon ez az Isten ereje, ez Isten ajándéka, vagy mi legyen ez? És ő egy nagyon egyszerű mondatot mond. Ez az Isten szeretete. És azt mondja, amikor láttam, hogy ez a bika felém rohan, megszerettem őt. Igen, ebből nem csak egy szeletet vehetnénk magunknak, hanem egy egész kenyeret. És elég sokáig élhetnénk, ehetnénk belőle. Azt mondja, hogy ez a szeretet. Ahelyett, hogy elmenekült volna, azt mondja, megszerettem az állatot. És nem gyerekesen, hanem úgy, mint egy gyermek. És azt mondja, elnézést, hogy behatoltam a te területedre, és megijesztettelek. Sajnálom. Ó, Isten teremtménye, alkotása, feküdj le békességben. És az állat lefeküdt. Nos, legyen ember, aki ezt felfogja. Isten emberei az Isten szeretetét emberek és énekszerzők megpróbálták leírni. És egyikük valószínűleg mégiscsak jól fogalmazott és helyesen mondta, amikor azt írta, hogy az egész óceán tinta lenne, és az egész ég pergamen, és le akarnád írni ezt a szeretetet, az óceán száraz lenne, és az ég még nem lenne teleírva. Ez az Isten szeretete. Szeretteim, erről is beszélt Branham testvér. Phileo és Agapé. Emberi és isteni szeretet. Minden emberi megszűnik. De a szeretetről az van mondva, vagy akár az ajándékok és sok néhány dolog megszűnik, de a szeretet soha nem szűnik meg. Ez az isteni szeretet, amely a Golgotán lett nyilvánvalóvá, ami megváltunk által minden megváltott számára, bár lenne ez most minden megváltottak által nyilvánvalóvá ő iránta és egymás iránt is. mert Isten művének a beteljesedése nem szelebúrdi meggondolatlanság és trombitacóval fog megtörténni, sokkal inkább az isteni szeretetben lesz mindannak a beteljesedése, ami a mennyasszonyi gyülekezettel kapcsolatos. A szeretetbe ágyazva, a beteljesedésig jutva, és csak így jutunk el a tökéletességre, ami Urunkkal együtt, így éljük át, ezen a módon. Legyen, hogy a hűséges Isten felkészítsen bennünket az előttünk álló napokra, a Szentírás ezen erőteljes szavai által, hogy mindenki, aki eljön, áldásban részesüljön, és hogy érezze Isten békességét, amikor körülöttünk vannak, vagy amikor bejönnek, vagy csak behajtanak, vagy csak rálépnek, belépnek a területre. Hogy érezzék, hogy itt Isten szeretete van, mert itt uralkodik a szeretet. És ahol Isten van, ott csak szeretet lehet. És csak ott lehet üdvösség, csak ott lehet kegyelem, csak ott lehet megbocsátás, mert Isten mindezt Krisztusban megadta nekünk. Ez nem egy üres tanítás, hanem egy teljes tapasztalat, ami Istenünkkel. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk, Rusz testvér. Mennyi atyánk, szívünk mélyéből köszönjük a te erőteljes ígédet, a te szavad az igazság, és a te szavad életet hoz elő, a te szavad szöveitnek, a mi lábainknak, és egy világosság az útunkon. Uram, amikor a te szavadba beletekintünk, olyan, mintha tükörbe néznénk. Kérünk téged, Úram, én magamért személyesen, és mi mindannyian önmagunkért, segíts minket, hogy annyira elmerüljünk ebben a szeretetben, amelyel te rendelkeztél teljesen és maradéktalanul a te szeretetedben, ahogy hallottuk, ahogy az a te szolgádban, drága Branham testvérünkben is megvolt. Uram, ez még nincsen így. Nem úgy mondjuk, mintha már meglenne, hanem kérjük tőled. Te már előkészítetted számunkra, és mi kérjük azt, ajándékozz meg engem ezzel, ajándékozz meg mindannyiunkat ezzel, a teljes irántad való szeretettel, a te éged iránti és egymás iránti szeretettel, Uram. Ó, Jézus, hittel és bízalommal feltekintünk te hozzád, mert reggeli órában. Ezt akarod, Uram, hogy úgy járjunk, ahogy te jártál, hogy úgy szeressünk, ahogy te szerettél, ahogy akarod is. Urunk, imádunk téged, és kérünk téged, hogy vezess és irányíts mindannyiunkat a szelítség és az alázatosság eme szellemében. Hadd hulljon le rólam minden, ami nem téged jelképez, Uram, és add meg nekünk az isteni békességedet, ahogyan azt te kijelentetted. Uram, szükségünk van rá. Ajándékozz meg vele kegyelemből. Ugyanam, hadd lássuk meg átszúrt kezeidet ma reggel, ahogyan azok is láthatták, ó Istenem. Imádjuk és tiszteljük a te nevedet. Urunk, kérünk, teremts sok imád a szívünkben, hogy találkozhassunk veled ma reggel, hogy elmondhassuk, hogy velünk vagy, Uram. Velünk voltál, Uram, munkálkodj a te jó szent szellemed által. Uram, nem kételkedünk abban, hogy te közöttünk vagy. Te a te néped közepete vagy, mert ott vagy, ahol a te ígéd igazságban hirdettedik, és ott vagy a mi közelünkben. imádunk téged, és kérünk téged, hogy segíts meg testvéreimet, a testvérünket, és mindannyiunkat ezekben a napokban. Segíts mindazokon, akik eljönnek, Uram Istenem. Ez a mi legbensőségesebb kérésünk, a mi belső vágyunk, Uram. Hadd történjék meg, ahogyan meg lett mondva, Uram, hogy mindazok, akik eljönnek, áldásban részesüljenek, Uram. Ha segíts meg, Istenem, akkor segíts vele rajtunk. Imádunk téged a Jézus nevében. Halleluja. Amen. Uram, Jézusom, üdvözítő és segítő, alázattal meghajlok előtted. Meghalok e világnak és mindennek, ami benne van, mindent vesztességnek tartok ide lent. Te, Uram, vagy a fazekas, és én vagyok az agyag, tégy velem úgy, ahogy neked tetszik, amíg Jézus képmása tökéletessé nem válik én bennem. Uram Jézusom, ó, segíts nekem, hogy szolgáljak téged, és lelkeket mentsek neked, érted. Ó, legyen, hogy az életem és életmódom a dicsőséges világosságra vezesse őket. Te, Uram, vagy a fazakas, én vagyok az agyag. Tégy velem úgy, ahogy neked tetszik, amíg Jézus képmása tökéletessé nem válik én bennem. Uram, segíts, hogy mindig türelmes legyek, és teljesen meg tudjak nyugodni a hitben. Ó, taníts meg arra, hogy úgy bánjak testvéremmel, ahogyan azt szeretném, hogy ő velem bánjon. Te, Uram, vagy a fazekas, és én vagyok az agyag. Tégy velem úgy, ahogy neked tetszik, amíg Jézus képmása tökéletessé nem válik én bennem. Uram Jézus, ajándékozz nekem hűséget, szilárdan ellen akarok állni az ellenségnek, hogy egy napon, amikor el kell mennem innen, készen álljak a távozásra. Te, Uram, vagy a fazakas, és én vagyok az agyag. Tégy velem úgy, ahogy neked tetszik, amíg Jézus képmása tökéletessé nem válik én bennem.